Folytatódik a Hordó Minta, a második részben folytatjuk a beszélgetést Jánzsdi Istvánnal a most megjelent Mi maradunk című regényéről.
Nagyon meghatározó személyiség a könyvben, meg hát ezek szerint nyilvánvalóan a családban is meghatározó személy volt, Jáni Gusztáv, aki ugye a második magyar hadsereg parancsnokaként, tudjuk, hogy milyen szerepe volt a második világháborúban, és ugye utána halálra is ítélték, amit végrehajtottak. De hát a könyvből kiderül, hogy életében is és halála után is nagyon-nagyon meghatározó és központi személy volt, és maradt a családban.
Igen, Guszti bácsi most családi terminus technikusszal jelen volt a családban, már én ugyan a kivégzéseiében születtem, de a sorsa jelen volt a nagyszüleim, szüleim életében is, meghatározta jó részt az életüket, meghatározta abban, hogy apám milyen pályát futhatott be, tulajdonképpen az élete rányomta a bélyegét a 70-es évekig a család majdnem minden tagjának az életére. A személyiségéről, amit én magam olvasmányokból, utána keresésekből.
Ja, bocsánat, azt azért mondjuk a Jásdi nagypapa testvére volt, Jáni Gusztáv.
Igen, Jáni Gusztáv nagyapám testvére volt, aki gyermektelenül halt meg, és tulajdonképpen két fiú testvér és egy leány testvérként nőttek fel meglehetősen nagy szegénységben, állami, illetve egyházi ösztöndíjjal tudta kijárni az iskoláit, nagyon jó iskolákba járt, és egész életében úgy érezte, hogy tartozik a hazájának, tartozik az őket tanítatóknak, azért, amit érte tettek, amit ő kapott a hazájától. Ez a kötelességtudat volt talán a legjellemzőbb tulajdonsága. Ez a fajta kötelességtudat, ami katonaként is meghatározta az életét is, a cselekedeteit is az első világháborúban, a Székely Hadosztály vezérkari főnökeként is, meg a második hadsereg parancsnokaként is. Ez a kötelességtudat, ami ugyanilyen intenzíven feltehetőleg a családban másnál, meg valamilyen szinten biztos megvolt, de ez a fajta kötelességtudat, ez azért ma sokak számára abszurdnak tűnik, bár nem nagyon szoktunk áldozatot hozni, nemhogy a hazánkért, a családunkért sem nagyon. Az ő számára meg ez természetes volt, tehát tulajdonképpen nagyon nehéz megítélni, különösen a későbbi tudással, amivel mi már rendelkezünk. A mi tudásunk, ami az első világháború tudása a Trianonnal, vagy a második világháború tudása a háború második felébe bekövetkezett totális holokauszttal, vagy az újabb területveszteséggel, ezzel a tudással persze másképp lehet megítélni az akkori embereket, az akkori cselekedeteket. Én nem próbáltam az én mai tudásommal ezeknek az embereknek az életét végig gondolni. Én az ő neveltetésüknek az ismeretében és az ő akkori ismereteikkel felvértezve próbáltam őket ábrázolni, és így azért másik képet, más arcot mutatnak, mint aminek a történelemtudomány beállította őket nagyon sokáig.
Az 50-es években nem lehetett könnyű akkor egy ilyen háborús bűnös, ugye ez volt nyilván a terminológia, hát egy kivégzett háborús bűnös közvetlen rokonaiként nem lehetett könnyű az élet akkor.
Igen, hát a Doni Hóhér volt akkor az eposzi jelző, amit ráhaggattak. Hát édesapám összes önéletrajzában úgy kellett kezdenie, hogy ezt a rokonságot próbálta valamilyen módon kisebbíteni, hiszen próbált közben ő is túlélni. Egészen a 70-es évekig az ő sorsát, a mi sorsunkat befolyásolta. Az idősebb unokatestvéreim, Laci unokatestvére most már 80 éven, pár évvel túl van, az ő életüket is nagyban befolyásolta, hogy milyen egyetemre mehettek, milyen feltételekkel kerülhettek egyáltalán az egyetemre. Ebben is szerepe volt. Én már nem mondhatom azt, hogy a 70-es évektől a kádári elnyomás azért egészen másképp működött. Akkor már azt hirdette Kádár János, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van, amiben tulajdonképpen már mi is befértünk. Nyilván nem mehettünk bizonyos szakokra az egyetemen, voltak szakmák, amiket elzártak az ilyen fajták elől, de ezt mi már nem éreztük korlátozásnak. Lelkileg egészen addig, amíg a az ítéletet 1993-ban meg nem semmisítették, azért ez mindenképpen valamilyen módon teher volt a családon, de ezt a felmentő, az ítéletet megsemmisítő döntést, ezt azok közül, akik őt személyesen ismerték, már nagyon kevesen is hallották, vagy tudták végighallgatni a legfelsőbb bíróságon. Az édesanyám, egy nagybácsi, unokatestvéreim már csak gyerekként ismerték. Tehát tulajdonképpen ez olyan történet, ami velünk van, az őt személyesen ismerők nélkül.
Szintén idézőjeles főszereplő a regényben a 11. kerületi Ibrahim utca, hiszen nagyon sok minden ott történik a könyvben. Megismerhető történetek is ott zajlanak.
Igen, az Ibrahim utca, ez a kis utca, ami a vasúti töltéstől, a Sashegy alatti vasúti töltéstől a Karolina útig húzódik. A 20-as években épült, vagy kezdett kiépülni, és a háború előtti évekig tartott az itteni városfejlesztés. Azok, akik akkor ide költöztek, a mi szomszédaink, ezek nyugdíjas tengerészkapitányok, tanárok, középtisztviselők, mérnökök, fizikusok, tehát nem nagypolgárok, olyan középpolgárok, akik a háború után azért nem számítottak a rendszer kedvezményezettjeinek, és ez a közeg, ami azért meghatározta az én indulásomat, az én első eszmélésemet, és tulajdonképpen a mai napig, amikor erről a környékről származó, ebből az utcából, Kelenföldről származó emberekkel találkozom, akkor nagyon hamar felfedezzük a közös kapcsolódási pontokat. Itt Csopakon is vannak jó néhányan a szomszédaim közül, akikkel egészen máshol élték le az életüket, egészen mással foglalkoztak, és most 60-70 évesen fedezzük fel egymás közös gyökereit, és ez mindig egy nagyon izgalmas felfedezés. A távolabbi gyökerei a családnak, azok nyilván több helyről, egy ilyen nagy országban, mint a valamikori Magyarország, vagy Osztrák-Magyar Monarchia, ezek földrajzilag is kiterjedtebb területről származnak. A legtöbben mégis Magyarországnak abból a északnyugati csücskéből, Mosonyból, a két vármegyé, szomszédos vármegyéből származnak, ahol 1000 év alatt, vagy 1500 év alatt keveredtek itt római maradékok, pannonok, ezek a valamikori illír kisnépnek a leszármazottai, frankok, besenyők, határvédő besenyők és határvédő székelyek, szlovákok és horvátok, és ebből a nagy keverékből lettek az én elődeim, az én felmenőim, a Jániak is, a Hautzingerek is, és nagyon sok onnét hozott tudás, onnét hozott szokás túlélte azért a generációkat, és mai napig is fel tudjuk magunkban fedezni.
Mire számít az, hogy a könyv a nem családtagok számára mit fog jelenteni?
Én azt hiszem, hogy nagyon sokan fedezik fel benne a saját történetüket, nem tökéletesen ugyanazt. Nyilván az én Évi nagynéném, aki Ausztráliába disszidált 57-be, az nem azonos az ő Ausztráliába, Argentínába, Amerikába disszidált rokonaikkal, de az életükben, az életfordulataikban, elveszettségükben nagyon nagyban hasonlít az ő életükre. Az én nagyapám, aki tanárként élte az életét, meg sportolóként élte az életét, nagyon sok más nagypapának, nagyszülőnek az életével hasonlóan élte az életét, ugyanabban az időszakban. Mondom, ez jó részt, ez nem csak családtörténet, ez családtörténelem abban a vonatkozásban is, hogy ez egy közös, a közös történelmünk is benne van. Az, hogy egy család, egy átlagember, hogy élhette meg azokat a veszteségeket, amiket ezek a generációk nagyon gyors, évtizedek nagyon gyors egymás utánjában elszenvedtek. Egy valamikor éppen csak fölépült, éppen csak öntudatára ébredt, monarchiabéli Magyarországból indulva, vagy ebbe születve és ebbe nevelkedve, túlélni az első világháborút is, Trianont, és a kommünt, valakiknek a fehér terrort, aztán túlélni a második világháborút, a frontot, van akinek a holokausztot, és van akiknek a kommunisták üldözését, és mindez egy-két generáció életén belül. Ezek nagyon közös történetek. Én nem hiszem, hogy ez csak az én felmenőimnek a története, ez mindenkinek a közös története.
Jásdi István csopaki bortermelőt hallották.
Hordó minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Ezzel mai műsorunk véget ért, de bormagazinunkat az interneten is meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió weboldalán az infostart.hu címen. Észrevételeiket várjuk e-mail címünkre hordomintakukac@inforadio.hu. A szerkesztő Kovács András István nevében is búcsúzom, az Inforádió bormagazinját és benne Sánt Andrást hallották.